akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, megállnak és nem ingadoznak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Új esztendő, első hetében vagyunk még a 81. Zsoltárral, dicsérjük az örökkévaló Isten, az első három verset fennállva énekeljük, az első három verset, örvendezzetek az erős Istennek, 81. Zsoltár. Ének, nékünk születik mennyei király, üdvözítőnek kit mond az angyal. És Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje szól hozzám, testvérek, ezért olvasom úgy, amint megiratott a Zsoltárok könyve 145. részében. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeiden, ragyogó dicsőségeden is, csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, hogy milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról. Megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökké való ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Támogat az Úr minden elesettet, és felegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélő kívánságát, meghallja kívánságukat és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét, mind örökké. Isten szent lelke, áldja meg az ő igének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, ezért imádkozzunk most. Örökké való atyánk, még alig telt el néhány nap az új esztendőből, már is elénk jönnek azok a gondolatok és gondok, szorongások és félelmek, amelyek feltételezhetően elérhetnek bennünket ebben az új naptári évben. Ezért járulunk újra szent szíved elé, hogy megvalljuk esendőségünket, sérülékenységünket, milyen könnyen ki lehet kezdeni az életünket, lelkileg, szellemileg, fizikailag vagy anyagilag, azt csak te látod igazán. Jöttünk védelmet keresni nálad és találni, elsősorban a mi értelmünknek, lelkünknek, szívünknek, hogy ez által úgy vezethesd az életünket ebben az évben, hogy legyenek bár nehézségek, mélységek, próbatételek, jöjjenek nagy örömök és boldog órák, mi meg tudjunk maradni általad teremtett, általad kiegyenesített útú emberekként. Kérünk, fogadd el hódolatunkat ezen az Isten tiszteleten, és elégíts meg minden szükségünket, ahogyan ígérted a Zsoltáros szavai által, egyedül te látod az életútakat, a szíveket, te látod az érzéseket, amelyeket magunkkal hoztunk erre az ünnepi órára. Hallgass meg imádságunkat, és szólíts igéden keresztül Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására a 234. számú ének második verse eléneklésével készüljünk. A 234. ének második verse, Gyer világosság, ragyog fel nekünk. Olvasok is az ő szent lelkének ereje által hirdetek közöttetek, a mai napra, illetve az előttünk levő hétre kijelölt Zsoltárban található megírva, a 147. Zsoltár 12. versétől a 20-kal bezárólag. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet! Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged, elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér napjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja jeget, ki állhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit, dicsérjétek az Urat. Amen. Kedves testvérek, ezekben a napokban a nagy vállalatok, a különböző cégek és a civil szervezetek, ezek között természetesen a gyülekezeteiből összetevődő anyaszentegyház is egyfajta tervet, költségvetés készít, célokat határoz meg arra nézve, hogy mit szeretnék, mit szeretnének és mit szeretnénk elérni, teljesíteni ebben a naptári évben. Mai Zsoltárigénk programot ajánl, vagy ha már kész van, meg van fogalmazva a családi, üzleti, gyülekezeti program, akkor úgy is fogalmazhatjuk, hogy program bővítést ajánl a számunkra. Ez a program nem más, mint Istennek a dicsőítése. Arra hív személyesen bennünket Isten igéje által, és arra szólítja a közösségünket, a gyülekezetet, hogy gondoljuk át a mai napon az ige vezetése alatt Istennek a személyét, az Isten lényegét, és felismerve az Isten valódiságát, vagy újra megfogalmazva régi ismereteinket, azt megfogalmazva magasztaljuk, dicsőítsük őt, mert érdemli. Az első, amit felismerhetünk a mai Zsoltár szakaszban, az Istennek a felülmúlhatatlan nagysága, az ő felülmúlhatatlan hatalma. Ez azt jelenti, hogy aki ő hozzá folyamodik, annak az embernek nem kell tartania attól, hogy nem ért el a dolgok megoldásának a forrásához. Aki az Istenhez ment közvetlenül, imádságban, életodaszánásban, annak az embernek az életében nincs helye a sokszor vissza-vissza lopakodó gondolatnak, amely gyötörhet bennünket, jaj, mi lesz akkor, ha? Aki Isten hatalmát elismeri, aki Isten hatalmát magára vonatkoztatja, az a legfelsőbb fórumhoz jutott el, hiszen azt tanítja Zsoltárunk, hogy Úr a mindenség felett. Azt tanítja a Zsoltáros a maga felismerésében, hogy az emberiség, mint közösség felett, az egyetemes emberiség felett Úr az Isten. És ezen belül vallhatjuk, hogy az ő választott akkori és mostani népe felett, így a mi közösségünk felett is Isten az Úr, és ezen belül megmutató hír a számunkra, hogy Isten a gyülekezeten belül Úr a személyes életünk fölött is. Rengeteg felesleges utat, rengeteg gyötrelmet, lelki aggodalmaskodást vethetünk ki magunkból jó, könnyűnek mondható, boldogságos időkben, vagy rosszabb, nehéz, próbákkal teli életszakaszokban, ha a hittudatunkban megfelelő magaslatra emeljük fel ezt a dolgot, ezt a nagyon egyszerű megállapítást, az Isten mindenek felett és mindenki felett uralkodik. Mindenek felett. Hány dolog van ma is a szívedben, ami miatt gyötrődsz, és hány olyan ügy húzódik meg a gondolataidban egészen konkrétan, amire nézve sem a közeli jövőben, sem a távoli jövőben, sem a közeli kezek és elmék, sem a távolabb levő segítségre remélt emberek által igazából nem látunk megoldást. Vajon hány ember arcképe elevenedik meg a szeretteid köréből, az ismerősök széles közösségének a társaságából, akire nézve nehéz lélekkel, láthatatlanul, de szorongó lélekkel gondolsz, van, aki a visszatérő betegsége miatti egészséget szeretné elkérni, megigényelni és elfogadni valakinek, van, aki mellett olyan jó lenne egy tisztességes, hűséges társat látni, van, akinek a szíve szeretete megmagyarázhatatlanul elfordult tőled, szeretnéd szeretni embertársadat, de nem hagyja magát. Van, aki eltelt a világ valamelyik éppen aktuális elemével, a pénzzel, a hatalommal, a politikával, a divattal, vagy újfajta számunkra elfogadhatatlan életformával. Isten uralkodik. És ez azt jelenti, hogy félre lehet tenni, vagy félre kellene tenni az önemésztő gondolatainkat, és a megvalósíthatatlan megoldás kísérleteinket, és el lehet fogadni a nyugalmat. És magasztalni lehet Istent azért, mert önmagában, puszta jelenlétében hatalmas, mert az Isten akármit is mondjanak az emberek, és akármilyen feltételezésre jussunk is mi közösen, az Isten uralkodik. Azt mondja a Zsoltáros, Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, mert az Úr az, Az oltáros megfogalmazása szerint az élő természet és az élettelen világ az éghajlat fölött is uralkodik. Kedves testvérek, még egy ilyen kicsiny faluban is itt Kelet-Magyarországon, mint a miénk, aggodalommal tölthet el bennünket a természet rendjének nagymértékű megváltozása, amikor, ahogyan sokszor beszélgetni is szoktunk róla, néhány napon belül, de olykor néhány órán belül 20-30 fokos hőmérséklet különbség következik be, amelyet el kell, hogy szenvedjen a test. Az évszakok természetes rendjének eldeformálódása. Persze, hogy aggodalommal tölt el bennünket, mi lesz nem csak velünk, hanem a gyermekeinkkel és az unokáinkkal. Egy mondás szerint úgy kell élni a világban, mint akik tudják, hogy a világot, a természetet, a földet a szüleinktől vettük át, de nem a gyermekeinkre kell gondolni az örökítésnél, hanem legalább az unokáinkra. Hogy nagyobb becsületben, nagyobb megőrzésben, nagyobb tisztességben tudjuk tartani azt, amit Isten életfeltételül teremtett nekünk. Igen, a figyelmetlen, gondatlan természettel való bánás, a telhetetlen emberi fogyasztás, a módszertelen, csak a mának élni tudó, gondolkodó gazdálkodás, vagyis az emberi mohóság, telhetetlenség húzódik meg a természet rendjének felborulása mögött. Isten az Ura, Isten a gazdája, a mi általunk leélt. Sok tekintetben félelemmel és szorongással, de mondjuk ki lestrapált világunknak. És az Isten dicsőítés az a miénk lehet ezzel együtt, ha mi ezt tudatosítjuk a hit tudatunkban, és tudatosítjuk önmagunkban és egymásban. Mert az Istent magasztaljuk azzal, ha megbecsüléssel vagyunk afelé, amit Isten teremtett. Az Isten dicsőíti az az ember, aki tisztességesen él anyagi javaival, a földjével, a levegővel, a vízzel, az embertársal és mindennel, ami körbe fog bennünket. Ha azt tesszük, amire rendel bennünket. Az édenkerti elbocsátó felhatalmazás, parancs azt mondja, amikor Isten nagy örömmel odaadja ajándékul az embernek az ő teremtmény világát, szaporodjatok, sokasodjatok, uralkodjatok az ég madarain, a vizekben levő halakon, a természet rendjén, az állatvilágon, műveljétek, vegyétek uralmatok alá a földet, hódítsátok meg. Vagyis Isten eredeti szándéka szerint, amelyet azóta sem változtatott meg, a világ élő részének az Ura. Ha csak egy-egy teremtményt, akár egy egysejtűt, akár egy számunkra kedves, emlős, élőlényt a szemünk előtt tartunk, arra indít bennünket, hogy az Isten csodálatára induljunk. Hogy az Isten az alkotó hódolata induljon meg, mint folyamat az életünkben. Mert azt mondják, a legmagasabb szintre eljutó tudós emberek is, hogy ennek a világnak Ura gazdája kell, hogy legyen, hogy ilyen rendszerbe tudta, ilyen felépítettségben tudta, így az ember javára tudta fordítani a világ élő és élettelen részét. Nézzünk tehát valamit ki magunknak. A hóesést, vagy éppen a hideget, vagy éppen a ház melegét, a mellettünk levő embertársat, az állatainkat, a növényeinket. Nézzük, válasszunk ki magunknak valamit, gondoljunk a lényegébe, hogy arra indítson, amire a Zsoltár buzdít bennünket, hogy hódoljunk az Isten előtt és dicsérjük őt. Aztán harmadszor a Zsoltáros szavai arra indítanak, hogy magasztaljuk az Istent, mert gondol az Isten és gondoskodik az Isten az ember testéről és lelkéről. És mindezt nem felváltva teszi az Isten, ahogyan mi nagyon sokszor rendetlenül és rendszertelenül, hanem az örökké való, a teremtő Isten egyszerre táplálja, egyszerre gondozza az ember lelkét és testét. És nem megborult arányban, hanem úgy, ahogyan nekünk jó és hasznos. hogy boldogok lehessünk, hogy boldogulhassunk. Mert a boldogság az nem egyszerűen egy hormon. A boldogság nem egy megálmodott kívánságnak a beteljesedése. A boldogság az a biztonság érzet, amikor a test és a lélek Isten által kigondolt, megalkotott egyensúlyban van egymással. Isten a teremtésben megalkotta az emberi testet, és nem hagyta magára a testet, hogy elevenedjen meg, hogy legyenek zsigerei úgy, ahogy az állatvilágnak, hanem az Isten a teremtés után, az alkotás után azzal tette teljessé a munkáját, hogy a saját lelkét lehelt az emberbe. És ez a bűneset utáni rombolás után is megmarad, mert érezzük, hogy akkor van rendben az életünk, ha testi-lelki élet egyensúlyunk van. Hányszor érezzük, hogy nincs valami rendben, pedig elvileg és gyakorlatilag minden kéznél van. Nem is vágyunk más dologra, mert amire szükségünkre van, amit igényelnénk, amit szeretnénk, minden ott van rajtunk körül a lakásban vagy az udvaron. A test és a lélek egyensúlyának a felborulása kibillenti az emberi életvalóságot. Isten dicsőíteni azt jelenti, testvérek, hogy helyreállt az élet. Az Isten dicsőítést értelmezhetjük következményként is a helyreállított emberi élet magatartása. Mert az Isten által ápolt teljes test és lélek egyensúly arra vágyakozik, hogy az Isten magasztalásába tegye teljessé önmagát. Ahogy Isten úgy tette teljessé az életünket, hogy a saját lelkéből lehet belénk, a mi életfunkciónk is akkor teljesedik be, és akkor válik igazán értelmessé és megnyugtatóan teljessé, amikor eljut az ember az Isten magasztalás magaslatára. És ennek a csúcspontja, ami keresztjén hitünk alapja, a megváltásnak a titka. Mert mi már nem csak arról tudunk, hogy van valahol egy Isten, aki megteremtett a Földet és az univerzumot, hogy van gazdája ennek a világnak, aki nem hagyja, hogy a csillagmilliárdok összeomoljanak, aki nem engedi, hogy a földrendje végsőképpen felboruljon minden engedetlenségünk ellenére, hanem mi egy olyan Istenről tudunk, és egy olyan Urat hirdetünk, aki annyira szeretett, hogy testet öltött magában Jézus Krisztus által, hogy a mi testünk és a mi lelkünk el ne vesszen, hanem örök életünk legyen. Tehát a keresztény élet dicsőítés, Isten magasztalás alapja a megváltott ember vagyok hitvallása. Megváltott ember vagyok, ami azt jelenti, hogy Krisztus áldozata által biztosított életem van egy testben, és van egy olyan eljövendő életem, egy új testben tölthető, de el nem múló életem, amelyet Isten a maga országába rendel ki a számomra. Isten, ahogyan a hitvallásban fogalmazzuk nekem, örök boldogságot, örök üdvösséget készített. És végül ennek a Zsoltár részletnek az utolsó indítéka, amit felsorol a Zsoltár író, az, ami miatt dicsőíteni kell Istent, hogy kijelentette az ő igéjét. Törvényt adott az ő népének. Isten az, aki igéjével összefogja és egyben tartja a világ mindenséget. Az Isten kijelentése, az Isten szava, az az erő, az a valóság, amellyel megteremtette a világot. Az ige által megszólítja az embert. Az ige által szükséges változásokat idéz elő. A kijelentés által újjá formálja az életet és megtartja azt. Az Isten igéje, az Isten kijelentés, amely elhagyta az Isten gondolatait, száját, amikor a teremtésben azt mondta, hogy legyen és lett, amikor hívott magának egy népet, egy választott népet, és folyamatosan hívja az ő népét, és az emberek jönnek, amikor az ige testé lett, amikor az Isten gondolata az ő fiában, Jézus Krisztusban megfoghatóvá vált, hogy a mi megfoghatatlan életünk terhe ránehezedjen. Az Isten kijelentése az, amikor az úrvacsorában és a kerességben kiábrázolja az Isten az ő akaratát, az ő eredeti velünk kapcsolatos elgondolását. Az Isten kijelentése, amelyet ma is olvashatunk, amelyet a mai napon is hirdethetünk az ő nevében. Az ige, a Szentírás és az Isten megnyilvánulásai miatt, a vele való kapcsolat miatt méltó arra, hogy magasztaljuk őt. Legyen hát ebben az új esztendőben programunk az Isten dicsőítése. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ő alkotott, ő váltott meg, és ő tart fenn bennünket. Legyen az Isten dicsőítésnek különlegesen tisztelt módja az az összejövetel, amikor az ő népeként a harang szavára összegyülekezünk Isten tiszteletet, Isten dicsőítést tartani, és legyen programunk az élet Isten tiszteletének művelésében, ahogyan Pál apostol fogalmazza, következetesen. Folytassuk a templomi Isten tiszteleteket a magánéletünkben, a hivatali pozíciónkban, küldetésünkben, az ő szentelkének a vezetésével. Keresztény életprogram az új esztendőben. Ez a nagyon egyszerű, nagyon valóságos, nem egyszerűen hizelgésből, hanem megfontoltságból, megalapozottan az Isten dicsőíteni. Amen. Tegyük most ének szóban az Isten dicsőítését, a 150. Zsoltár első versét énekeljük. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Ha nem látunk téged és nem tapasztalunk az életünkben, az a mi vakságunk és gyarló hitünk miatt van. Köszönjük, hogy kinyilvánítottad akaratodat most közöttünk igéd által. Köszönjük, hogy egyáltalán tudhatunk arról, hogy létezel. Milyen rettenetes lenne úgy élni az életet, hogy nem tudunk arról, hogy van fölöttünk valaki, aki irányítja a hatalmasságokat, aki fölötte van minden emberi intézkedésnek, az idő múlásának és az idő változásának is. Köszönjük, hogy megnyugtató jelenlétedet ajándékoztál meg bennünket ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük, Atyánk, hogy a mi aprócska porszemnyi életünkben is megtapasztalhatjuk a te közelségedet. Hogy te nagy voltod, hatalmas léted ellenére lehajolsz hozzánk, és a legelső és a legutolsó emberteremtmény is egyformán fontos a te számodra. Mennyei Atyánk, taníts minket dicsőítő életet élni. Taníts szent és szép énekekkel magasztalni téged, de ne csak az ének szavával, hanem az életünk minőségével, a szeretet gyakorlással, a kapcsolattartásainkkal, a munkavégzésünkkel, a betegség hordozással, az örvendező, lelkendező tervezgetéssel és minden mással hadd magasztaljuk a te háromszor szent nevedet. Imádkozunk a mai napon azokért, akik bajban vannak. Akár maguk okoztak nyomorúságban, akár mások által előidézett vészhelyzetben, könyörgünk azokért, akik szükséget szenvednek testben is, lélekben. Könyörgünk a hatalmasokért és a hatalmaskodókért, a saját indulataik fölött uralkodni nem tudókért és nem akarókért. Könyörgünk a gyermekekért, akik az élet kezdetén vannak. Imádkozunk a megöregedett testvéreinkért, akik életüknek az utolsó szakaszához érkeztek el, hogy boldog vidámsággal várják a te megjelenésedet. És kérünk azokért, akik nehéz szellemi, fizikai vagy lelki munkát végeznek, mások terhét hordozva és vállalva. Áld meg az Anya Szent Egyházunkat, hogy hirdettessék a te igéd mindenütt, adj újabb és újabb szolgálattevőket, lelkipásztorokat és presbitereket, adj mennyei atyánk nyitott utat önmagad felé, hogy járhass hozzánk kijelentéseddel, és mi is járhassunk te hozzád hódolatunkkal. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezetünk egye szerint a 2009. tehát elmúlt esztendőről szóló gyülekezeti beszámolót a következő vasárnapon fogjuk meghallgatni, adjuk tovább a hírt, hogy aki szeretne visszatekinteni néhány percben a gyülekezet elmúlt évi életére, az a jövő vasárnap az Isten tiszteleten meghallgathatja. Szeretettel emlékeztetünk az elmúlt évi egyházfenntartásra, akik még nem tudták befizetni, vagy feledékenységből nem tettek eleget ennek a kötelezettségüknek, azok még pótolhatják, emlékeztessük szeretteinket és szomszédainkat is. Korábbi presbiteri határozatunk értelmében a 2010. évben az egyház fenntartás ajánlott összege 4000 forint lesz. Szeretettel kérjük a türelmes megértést, és újra hirdetjük, hogy kétszerre, háromszorra vagy többszörre is ki lehet fizetni. Az is nyilvánvaló, hogy soha nem küldtünk el senkit, és nem szégyenítettünk meg soha senkit, aki ennél kevesebbet tudott adni, anyagi helyzeténél fogva. Nyilvánvalóan többet is szabad adni, azokat sem szoktuk megszégyeníteni, akik lehetőségek szerint sokkal többet tudnak ajánlani az egyház fenntartására. Ezt a hírt is keresztény alázattal és szeretettel közvetítsük azok felé, akikkel találkozunk, és adjuk tovább ennek a hírét, hogy akármilyen fogadtatásban van része, mégiscsak célt érjen Istenünk ezáltal is. Az Úr áldja meg gyülekezetünk életét, családjainkat és személyes életünket ebben az esztendőben is. Záró énekünket énekeljük, amely a megkezdett 150. Zsoltár második és harmadik verse. 150. Zsoltár második verse, dicsérjétek őt kürtben.
Amen.
felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.